Hat. Ne ígyunk előre. Reggelre kelve Eduard úgy érezte, hogy őrülten szerelmes Örminibe. Megesküdt, hogy hű lesz és hallgat, mint a sír. Egész nap a boldog pillanatra várt, amikor újra visszatérhet hozzá. Másodszor is minden úgy zajlott le, mint előző este, csak hogy Eduard már megedződött, és gyorsan és elbűvölő gondatlansága kelt át a pallón. Másnap ismét ugyanaz a szerelem, ugyanaz a biztonságérzet, és mivel a lapok ezután is így követték egymást, egy hét múltán nem akadt egész Párizsban még valaki, aki olyan remekül kelt volna át egy szál deszkál, mint Eduard. Ha az ügy eltartott volna egy évig, Eduard alig, hanem a főváros legjelesebb akrobatájává fejlődik. Az első 10-12 nap gyorsan eltelt. Eduard az éjszaka emlékével és a következő éj várásával töltötte nappalait, de aztán lassanként üresnek találta napokat, szükségét érezte, hogy felkeresse régi barátait, akiket új szerelme kedvéért elhanyagolt. Ami Marit illeti, László a könnyen vette szeretője elpártolását, de nagyon szerette volna tudni, mi történt vele, és nem bánta volna, ha véletlen bosszút áll Eduardon a rajta esett sérelemért, de hiába próbálkozott, semmit sem sikerült megtudnia, ha csak azt nem, hogy Eduard nem látni sehol, sem a korzón, sem a színházban, és ha azt kezdik hinni, hogy, mint Curtius, egy szakadékba vetette magát. Ekkor tájt jelent meg újra a körúton, ahol barátai naponta találkoztak. Elsőnek Edmondba botlott. Aki még mindig lakás és szerető után kutatott, mondanom se kell, hogy hiába. Á, kedvesem, mondta Eduardnak, olyan nő kellene nekem, mint Mari, és olyan lakás, mint a tiéd. Hát Mari nem akar szeretni? Sajnos nem. Hogyan fogad? Néha rosszul, de gyakran nagyon rosszul. Kereskedj máshol. Nem ismerek mást. Akkor nem mit mondjak? Várj. Ha legalább máshová költözhetnék, de lehetetlenség lakást találni. Csak te találsz mindjárt. Keres. Más sem teszek. Nézd, te már úgyis benne vagy. Most hagytál el valakit. Hagyd ott a lakásodat is, és add át nekem. Lehetetlen. Akkor Isten veled. Isten veled. És éjfélkor Eduard újból megtett a légiutat, amelyet megtett előző este is, és a következőn is meg kellett tennie. De ez az életmód mégiscsak egyhangúvá vált, többször visszautasított olyan meghívásokat, amelyet két héttel azelőtt lelkesen fogadott volna, és amelyek új helyzetében is remekül elszórakoztatnák. Látta, hogy valamennyi barátja tovább folytatja azt az életmódot, amelyek ő is híve volt azelőtt, és kezdte őket önmagánál boldogabbnak tartani. Az első mámoros órák elteltével elmélkedni kezdett tulajdon nevetséges helyzetén. Újra előkerültek első gondolatai, csak éppen megerősödve, pontosabbá válva, mint első alkalommal. Szabad esélye csak elvétve akadt, amikor Örmini bálba ment, és azt az időt, amelyet neki szokott szentelni naponta, ruhájának, a virágainak és a táncnak szentelte. Láttuk, hogy Eduard nem volt igazán szerelmes, de úgy okoskodott, mintha az lenne, és olyasmi miatt nehezlett Hörményre, amit máskor nagyon kellemesnek talált volna. Az ügy haszna nagy volt, az igaz, de a teher is hatalmas, úgyhogy akár, mert nehezen viselt a virasztás, akár mert Örményi túlságosan követelőző természetű volt, Eduard láthatóan egyre jobban unatkozott. Egymás után jöttek a bálok. Örményi mindig ott akart lenni, de elvárta, hogy szeretője szabad estét kizárólag azzal töltse, hogy ő rá gondol. És mint hogy jól szervezett rendőrsége volt annak az asszonynak a személyében, aki az operabálokra kísérgette el, és ha megtudta volna, hogy Eduard nem töltötte otthon az éjszakát, másnap szemrehányásokkal várta volna, és féltékenységi jelenetet rendez. Eduard érezte, hogy minél tovább megy, helyzete annál tarthatatlanabb, és a legcsekélyebb baleset óhatatlanul és szégyen teljesen nevetségesé tenné barátai szemében őt és a deszkáját. Többször is megpróbálta megosztani Örményivel a bánatát. Azokban az órákban, amelyek azért is rátörtek, de amelyek egy ideje gyakrabban jelentkeztek. Ilyenkor a lábaihoz telepedett, és néhány percre feledni próbált a szeretőt a barátnő kedvéért. Hamarosan ráébredt, hogy az ábrázoló beszélgetés, amelyet még a legboldogabb emberek is kedvelnek, amely pihentető, mint az álom, tökéletesen idegen a leány lelkétől. Hiányzott belül a könyörületesség, amelyik Mariban is megvolt, mert Mari a hóbortos letörölte piros ajkáról a mosolyt, valahányszor Eduard szomorkodott. Ó, sokszor megpróbálta kézen fogni Örményit, és elmesélni ifjú korát, mert mindnyájunkat boldoggá tesz, ha életünkről mesélhetünk, lett légyen az még oly közömbös is másoknak, és egyhangú saját magunknak, mint egy az anyai szeretet folytatását kereste kedvese szívében. De leány szájából soha egyetlen vigasztaló szót sem hallott. Örmény Szilaj lelke úgy látszik, csak a szenvedélyt ismerte, és zárva maradt az érzelmek előtt. Édvárban megvolt az igyekezet, hogy ha már belement, amennyire lehet, poétikusát tegye a szertelen, különös viszonyt. De kénytelen volt megvallani magának, hogy ez teljessége lehetetlen, és egyetlen szerencséje, hogy nem szereti Örményt. Végül pedig bekövetkezett az, aminek be kellett következnie, mivel a szenvedély kivételével igazi érzést véletlenül sem talált e nőnél, már csak megvetést érzett iránta, és egyébre se gondolt, mint arra, hogy hogyan szakíthatna alig két hónapos viszony után. Eljött a bőjt közép csütörtök előtti nap. Edward átfektette deszkát a két ablak között, átment rajta, mint minden nap, behúzta, újból áttolta, átjött rajta, behúzta, és mindez rendkívül fásult arckifejezéssel. Holnap szabad lesz, mondta neki Örmény. Holnap lesz az utolsó opera bál, ott akarok lenni, találkozunk, ugye? Edward már olyan régen nem volt bálban, a gyerek módra örült a kapott engedélynek, és másnap egy órakor az opera előcsarnokában volt. Ismét csak Edmond ment oda hozzá elsőnek. Nos, mi újság? Kérdezte Edward. Találtál már lakást?
Nem.
És nőd, az sem.
És az, akivel az előbb karonfogva mentél, az Mari volt.
Még mindig hajthatatlan?
Még mindig.
Örülj neki. A nőknél sem mindig fenékig tejfel.
Bánatod van?
Nem, de bevallom neked. Nagyon nyugtalan vagyok.
Mondd el.
Mindent elfecsegsz.
Azért csak mondd.
Edward már régóta vágyott rá, hogy elmondja valakinek a kalandját és szerencsétlen sorsát. Elkezdett mesélni Edmondnak, aki titoktartást ígért, hogyan ismerte meg Örményt, miféle leveleket kapott tőle, elmesélt az esti találkákat, Örmény jellemének különlegességét, és végül kifejtette mindazokat az okokat, amelyek szakításra késztetik. Edmond figyelmesen hallgatta. Mikor Edward befejezte,
egyetlen dolgot tehetsz,
mondta.
Mit?
Utazz el! Gondoltam erre egyébként.
No, mi az?
Ha akarod, elutazom, és átadom a lakásomat.
Éppen kérni akartalak.
És mikor? Már holnap. A nagy elhatározások értékét a rögtöni kivitelezés adja meg. Mindig szerettem volna ellátogatni a piramisokhoz. Kihasználom az alkalmat. Szerencsés viszko vagyok, gondolta magában Edmond. Akkor megállapodtunk, folytatta Edward. A bútoraimat rád bízom. Majd, ha hazaérkeztem, visszaadod.
Nagyszerű,
de hallgass,
légy nyugodt.
Akkor hát holnap délben én nálam.
Ott leszek, Isten veled.
Edward kinyitotta a 20-as páholyt, ott várta Örmény. Edmond alig bírt magával örömében, hogy végre övé lesz a hőn állított lakás. És a dominó megérintett a karját, felismerte Marit. Itt van? Edward kérdezte Mari.
Igen.
A 20-as páholyban, ugye? Láttam, hogy nővel van.
Meg lehet.
Ismeri azt a nőt?
Nem.
Legalább nevét árulja el.
Nem tudom.
Hazudik. Csak annyit mondhatok, hogy holnap beköltözöm Edward lakásába, ha el akar jönni, és ő hová megy? Elutazik.
Miért?
Na tessék, mondta Edmond, egy olyan ember hangján, aki félig, meddig ismeri egy titkot, ám diszkrét akar lenni.
Kicsi Edmondom, mondta Mari hízelkedő hangon, mondja el nekem, hogy miért.
El fogja fecsegni? Szépen kérem, nagyon fogom szeretni.
Igazán?
És senkinek sem fogja elmondani a titkot? Majd meglátja. Edmond nekifogott, és szóró-szóró elmesélt mindent, amit Edwardtól hallott.
Remek történet, mondta Mari.
De nehogy beszéljen róla.
Számíthat rám? Bocsánat, itt jön egy ismerősöm.
Mari faképnél hagyta Edmond, úgy tett, mintha beszélnie kellene valakivel, aztán kiment az előcsarnokból, belesett a 20-as páholy kémlelő nyílásán. Edward még ott volt, de néhány pillanat múlva kiment. Amikor elhagyta a helyiséget, Mari kezével a kémlelő nyílás perénbe kapaszkodott, lábújhegyre állt, azt mondta.
Elég erős még a deszka?
Örmény úgy fordult meg, mint a kígyó marta volna, de Mari addigra már eltűnt. Nevetett, mint egy bolond. Örmény kijött a páholyból, és szintén távozott. Edward közben hazament és lefeküdt, hogy másnap korán tudjon kelni, és hogy felkészül az utazásra. Jókor reggel elment hazudról. Sürgősen helyet foglalt a Marseille postakocsin, érvényesítette az útlevelét, pénzt vett fel a jegyzőjénél, és 11:30-kor már otthon is volt. Délben megjelent Edmond.
Még mindig utazol?
Látod, mondta Edward, és félig becsomagolt, utazó ládája mutatott.
Eszerint mindenemet idehozhatom, ahogy mondod? Hat óráig veled maradok, elkísérlek a postakocsi állomásra. Nagyszerű. Edmond sugárzó arccal járta végig az új lakást, mikor a fürdőszobába ért. Ez az a híres deszka? Kérdezte. Igen. Á, már értem. A két ablak párkányra fektetted, és már mehetted is. Szerencsés fickó, te. És éjfélkor mentél át hozzá?
Igen.
Éltadtál? Nem. Kinyitottam az ablakomat, ő meg az övé, s átmentem. És ha megláttak volna? Nem égett lámpás, se nála, se nálam. S a ház egyébként is lakatlan. Az a szoba, ahol fogadott, külön áll a lakás többi részétől. S nagynénye különben is a palota másik felén lakik. Végeztek az utazó ládák csomagolásával, a két barát együtt hagyta a lakást. Elutazom, mondta Eduard a házmesternek. Az úr fog a lakásomban lakni, amíg távol vagyok. 4 hónap múlva érkezem vissza. Egyébként 6 hónap előre ki van fizetve.
Igen, uram.
Levele jött az imént. Adja ide. Figyelmeztet, hogy ne felejtsem a mai estét, mondta Eduard, miután olvasta levelet. Ma este már 20 mérföldre leszek Párizstól. És valóban 6 órakor Eduard elutazott. Edmond, aki már berendezkedett új lakásában, éjfélkor bement a fürdőszobában, és kinyitott az ablakot. Ugyanakkor nyílt ki örményi ablaka is, olyan köd volt, alig lehetett 3 lépésre ellátni. Edmond megragadta a deszkát, csúsztatni kezdte, és érezte, hogy egy kéz megfogja a deszka túlsó végét. Végre egy igazi nő, gondolta. Ha most sem sikerül imádottá tenni magam, akkor tényleg megbabonáztak. A szíve hevesen vert, azért elindult a deszkán. Egyszer érezte, hogy kéz visszatartja, nem engedi tovább, és ugyanakkor egy hang azt mondta. Emlékszik, mit mondtam, amikor legelőször találkoztunk? Mit? Az, hogyha valaha is beszélni mer róla, megölöm. Állom a szavam. És abban a pillanatban az ifjú nő ellökte a deszkát, amely lezuhant. Zuhanásnál zajába folytva Edmond utolsó kiáltását. 4 hónappal később, amint az előre jelezte, Eduard hazaérkezett. Utcájába érve látta, hogy bontják örményi palotáját. Megkérdezte, Edmond otthon van-e. Házmester erre elmesélte, hogy elutazása másnapján az udvaron találták meg a barátja holttestét, egy deszkával együtt, amely zuhantában szétzúzta fejét. Nem tudtunk rájönni, mit akaratott az a deszkával, tette hozzá a házmester. Eduard mindenki talált, és dermedten állott. És miért bontják le a szomszéd palotát, kérdezte. Mert erméni kisasszony 3 hónappal ezelőtt Itáliába utazott. A palotát eladta, és most az új tulajdonos is túladott rajta, hogy egy utcát nyithassanak a helyén. Eduard azt hitte, megőrül. Felment a lakásba, mindent ugyanúgy találta, hogy volt, látta az ablakot, amelyet még nem vertek szét, és épp olyan volt, mint azelőtt, felöltözött, lement, sietett Marihoz, és épp ugyanazokat találta nála, mint 6 hónappal előbb, történetük kezdetén. Csak éppen Lansquenot helyett 21-eztek. Ennyi változott mindössze régi szeretőjének életében.